Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát. Elfoglalva az 511. dicséret első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, maradj velem. Hozzád emelem szememet, ó te egekben lakozó. Íme miként a szolgák szeme uruknak kezére néz, miként a szolgáló leány szeme asszonya kezére, úgy néz szemünk Istenünkre, az Úrra, míg nem megkönyörül rajtunk. Amen. Imádkozzunk. Hálás szívvel magasztalunk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, azért, hogy mi is rád tekinthetünk, mégpedig abban a helyzetben, amiben épp vagyunk, és olyan szívvel, amilyen a szívünk. Köszönjük, hogy nem kell magunk erejéből semmit sem változtatni rajta, mert nem is tudunk. De jöhetünk azzal a hittel és reménnyel, hogy te megváltoztatod a szívünket, a gondolkodásunkat, egész életünket, és hozzáigazítod a te igédhez, a te akaratodhoz. És Urunk, hogyha ez már megtörtént az életünkben, akkor pedig úgy tekintünk rád, mint aki a mi életünknek ura vagy, és szeretnénk úgy jönni, hogy várjuk, hogy mit is akarsz velünk, mi az, amit nekünk mondasz, ránk bízol, amit vársz, hogy megtegyünk. Szeretnénk, Urunk, figyelni és meghallani, hogy mi is a te akaratod, meglátni, hol van a helyünk, és adj a szívünkbe olyan imádságos elcsendesedést, mint amilyen Péter szívében is volt, hogy amikor imádkozott, vette a tőled jövő üzenetet, meglátta, meghallotta, hogy mi is a te akaratod. Ott abban a helyzetben, amiben ő volt, mit vársz tőle, és add Uram, hogy mi is így tudjunk rád figyelni, így tudjuk olvasni az igét, hogy mindig megértsük, hogy mi az a következő lépés, amit meg kell tennünk, hova akarsz küldeni minket, mit akarsz általunk elvégezni, hol akarod, hogy mi legyünk az a lámpás, akin keresztül az evangélium fénye eljut oda, akik ott élnek, akik várják a reményt, a békességet, a vigasztalást, várják, hogy átélhessék a te drága kegyelmedet, és megújuljon az életük. És Uram, így jöjj közel most szent lelkeddel hozzánk, és formáld az életünket, hiszen neked van hatalmad arra, hogy tovább segíts minket. Nem szeretnénk megállni, vagy ha már megálltunk, akkor kérünk, mozdíts ki bennünket, hogy elinduljunk és tovább haladjunk a keskeny úton. Ne álljunk meg sehol megelégedve, hanem legyen bennünk, hogy tovább akarunk menni, még több szemét elérni a te igéddel. Urunkat, hogy erre legyen készség bennünk, hogy ott legyen, hogy akarjuk forgatni azt a talentumot, amit adtál nekünk. Ments meg attól, hogy elássuk, visszavigyük, és azt mondjuk, itt van, hanem attól, hogy merjük forgatni, hogy legyen majd gyümölcse, áldása. Kérünk így, légy itt közöttünk, s tedd áldássá az ígét az életünkben a te neved dicsőségére. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből, az első verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből, az első verstől a következőképpen. Az apostolok és a Júdeában levő testvérek is meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten beszédét. Amikor felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidóságból valók, és ezt mondták neki. Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Péter pedig elkezdte sorban megmagyarázni nekik. Én Joppé városában voltam, imádkoztam és láttam elragadtatásban egy látomást. Valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből, és egészen hozzám jött. Jobban szemügyre véve földi négylábú állatokat, vadakat, csúszómászókat és égi madarakat láttam benne. Hangot is hallottam, amely ezt mondta nekem, kelj fel, Péter, öljed és egyél. Én azonban azt mondtam, semmiképpen sem, Uram, mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. De másodszor is szólt a hang az égből, amit Isten megtisztított, azt ne mondd tisztátalannak. Ez pedig háromszor is megtörtént, és az egész újra felemelkedett az égbe. És íme azon nyomban három férfi érkezett a ház elé, amelyben voltam. akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, hogy menjek velük minden kételkedés nélkül. Eljött pedig velem ez a hat testvér is, és bementünk annak az embernek a házába. Ő elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megállt a házában, és azt mondta neki, küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő majd olyan igéket hirdet neked, amely által üdvözülsz, mint te, mind az egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is kezdetben. Akkor eszembe jutott az Úr szava, aki ezt mondta, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten nekik is ugyanazt az ajándékot adta, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy Istent megakadályoznám? Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették Istent, ezt mondva, eszerint hát Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, az ige és az Úr Jézus közösségében, és kérjük, hogy az Úr az ő igéjén keresztül adjon nekünk üzenetet, ami által erőt kapunk, bátorítást, vigasztalást, útmutatást, azt, amire éppen most kinek-kinek szüksége van. Úgyhogy olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Látjuk azt, hogy az evangélium egyre terjed, és most már kigyűrűzik Jeruzsálemből, sőt Júdeából is. Mondhatjuk azt, hogy feltartóztathatatlan az evangéliumnak az áradása. Látjuk azt, hogy halad előre a jó hír, az örömhír, de vannak, akik azért nem tudnak ezzel lépést tartani, mert általában úgy van, hogy Isten mindig előttünk van egy-két lépéssel. Olyan nehezen tudunk vele ritmust tartani, mindig elkezdünk okoskodni, spekulálni, próbáljuk az Isten munkáját a magunk hagyományaiba belepréselni, meg szokásaiba, de ez általában nem sikerül. És így látjuk az első keresztjének életében is. Megrázkódtatás volt nekik már az is, amikor átélik a híreket, amelyek jönnek Samáriából. Hogy az általuk lenézett, megvetett, elkerült samaritánusokhoz betört az evangélium, és óriási ébredés indult meg. Rengeteg ember örömmel és hálával éli meg, hogy Jézusban meglátták a Messiást, a Krisztust, és általa újjá lett az életük, egészen új életformát kaptak, új perspektívát, tehát egészen mások lettek, és hát bizony ez egy nehezen emészthető gombóc volt az első keresztjének számára, köztük még az apostolok számára is, amikor meghallották, ugye, hogy Fülöp által Isten hogy munkálkodik Samáriába, ugye lemennek az apostolok maguk meggyőződni, de átélik, hogy itt nem lehet mit tenni, mert Isten nekik is adja a Szent Lelket. A samáriaiakat is ugyanolyan értékű tanítványokká teszi Isten, mint amilyenek ők. Tehát valahogy ezt a gombócot lenyelték, de Isten megy tovább. És így megy tovább az evangélium is. És a tanítványoknak is muszáj lépést tartani, vagy legalábbis megpróbálni az Úr nyomába haladni. És látjuk, hogy olyan nehezen megy. Jön lépésről lépésre, ami önmagában nem is baj, mert az Úr általában lépésről lépésre vezet bennünket, mert nem is tudunk másképp haladni. Ugye csak úgy megy az életben is, fizikailag is az előre haladás, hogy egyik lépést tesszük a másik után. Nem lehet kihagyni a második, meg a harmadik lépést, és még az ötödiket teszem meg, mert akkor el fogunk esni. Tehát kihagyhatatlan. És ez így van az Úrral való kapcsolatunkban is, hogy nem lehet kihagyni a igazi előrehaladás, növekedés érdekében a lépéseket. Bármi szeretnénk. Szeretnénk gyorsabb tempót, szeretnénk inkább távolugrást végezni, mint futást, de ez nem megy. Nem megy. Az Úr így vezette őket, és így vezet bennünket is. Lépésről lépésre, és azt látjuk, hogy hát még ez a következő lépés is olyan nehezen megy a tanítványoknál és az első keresztényeknél. Mert az már nem fért nekik bele, hogy Samária határán túl is kimozduljanak. Tehát beszűkítették, amennyire csak lehet a kört. Azt mondják, okay, most már ennyi elég. Hogy a samaritánusok is Jézushoz tartoznak, és egy közösséget alkotunk velük a gyülekezetben, hát ezt is elég megemészteni. Mert ugye nem csak arról volt szó, hogy a samaritánusok befogadják az evangéliumot, hanem arról, hogyha a samaritánusoknál is ugye gyülekezet létrejön, és ott vannak zsidók is, akkor samaritánusok meg zsidók egy gyülekezetbe tartoznak. Ugye nem kerüljük el egymást. És most nem kerüljük el egymást. Tehát a Krisztus követésében pontosan ez a fantasztikus, tehát ez az igazi kereszténység, hogy látjuk a Mestert, mi követjük, és átéljük, hogy amíg Jézussal való találkozásunk előtt általában az volt a reakció, hogy elkerülöm, otthagyom, szóba se állok vele, gyűlölöm, az már Jézus nyomában megszűnt. De Jézus szótárában nincs olyan, hogy gyűlölöm. Nincs olyan, hogy elkerülöm. Nincs olyan, hogy ő, hát azt a népet nem tudom elviselni. Az nem jöhet ide. Ettől lett erős a gyülekezet. Ettől hatott az evangélium, majd később is, Pál munkássága alatt is, amikor átélik, hogy mindegy ki vagy, ha megszólít az evangélium, beletartozol a gyülekezetbe. Lehet fehér, fekete, sárga, lehet rabszolga, egy szabad, szegény vagy gazdag, testvér vagy Krisztusban. És odaülsz le a padban, ahova éppen jó esik. Mert ugye ezt előtte nem tapasztalták a polgári életben. Tehát ez egy fantasztikus új lépés volt, és csak a gyülekezetben, csak Krisztus által, csak Krisztusban valósult meg. De valahogy a zsidó keresztjének valahogy úgy voltak vele, hogy ennyi elég. Lehet, hogy ők voltak az első kerítésépítők. Ugye a lelki kerítésépítők. És azt mondták, ezt nem lépjük át. Ők nem azt mondták, hogy ne gyertek be, hanem mi nem megyünk tovább. Itt már elég. Meg kell állni. De mennyire elfelejtik azokat az igéket, amiket Jézus mondott nekik. De azokat a tanításokat. Hogy ő nem azt mondta, hogy álljatok meg. De hanem, hogy eljön a Szentlélek, és tanúim lesztek egészen ugye a világ végezetéig. Tehát az akkor ismert világ határáig, legfélső határáig. tanúim lesztek. Hát még elég messze vannak tőle. De Isten lép, vezeti a tanítványokat, formája, és ebben a formálásban a Péter van az első helyen. Először kap egy olyan indítatást, hogy ugye látogassa körbe a gyülekezeteket, különösen ott a földközi tenger partján lévőket. Tehát már ebből is látjuk, hogy hogy terjed az evangélium. Mert egészen ott a földközi tenger partján is vannak gyülekezetek, úgy, hogy még oda apostolok most mennek először. Most már majd Péter oda először. Hát ahogy vannak ott is? Hát úgy, hogy pünköstkor részt vettek az ünnepen, és az ige megérintette őket, hazamennek és beszélnek Jézusról. Most már nem azt mondták el otthon, hogy milyen volt a templomban az áldozat? Már nem arról beszélgettek, hogy hányan voltak azon a pünkösdi alkalmon, vagy azon az egész héten, Jeruzsálemben, meg a templomban, vagy milyen jól ment az üzlet, hú, ilyen nagy ünnepen olyan sok ember jön Jeruzsálembe, és hát igazán jó sikerült az üzlet. Hanem arról beszéltek, hogy mi történt pünkös napján, az ünnep főnapján. Mi ott tapasztaltunk, amit addig soha, hogy azt beszélik, hogy eljött az Isten lelke a világba. Aztán elkezdtek prédikálni, és megtudtuk, hogy már eljött a Krisztus, a megváltó. Hát gyerekek, mi még mindig várjuk a messiást. És akkor elmondták, hát ne várjátok, mert eljött. És a názáreti Jézus az. És így alakultak ott is gyülekezetek. És az Isten lelke küldi Pétert oda, és Péter elmegy, végzi a maga szolgálatát, nem is gondolja, hogy innen az Úr majd még tovább vezeti egy olyan helyre, ahová már magától nem ment volna. Magától már nem ment volna. Mert Péternek eszébe nem jutott volna, hogy majd elmenjen Cézáreába, és ott megkeressen egy római századost, Cornelius. Magától nem jutott volna eszébe, meg valószínű nem is ismerte addig Cornéliust. De Istennek megvannak a lehetőségei, hogy kimozdítson bennünket a megszokottból, a begyöpesedett gondolkodásunkból. Megvannak az eszközei ahhoz, hogy megmutassa, merre is menjünk tovább, és aztán képessé is tesz arra, hogy el tudjunk menni, és elvégezzük azt a feladatot. Bár ugye, ha a 10. fejezetet olvastuk, akkor az is világos, hogy hát elég sok fáradtságába kerül az Istennek az, hogy néha az ő gyermekeit megmozdítsa, kimozdítsa. Mi azt gondolnánk, hogy egy olyan kaliberű tanítványnak, mint Péter, elég valamit egyszer hallani és látni, és világos előtte, és mozdul, és háromszor kellett ugye lejönni a mennyből annak a lepedőnek, vagy mindegy mi volt, de annak, amiben kapja tömören, képi anyagban valóságosan az üzenetet, amit majd meg kell értenie. Tehát Istennek megvannak a módszerei, lehetőségei, az eszközei, de van, amikor elég sokat kell velünk foglalkoznia ahhoz, hogy az az üzenet elindítson minket oda, ahova ő küldeni akar. Mert általában, ha az Úr szokatlant, váratlant mutat nekünk, akkor berzenkedünk. Ugye ezt, hogy nem is akarjuk érteni, mert mindig az van, hogy jól értem én. Hozzá hozzuk a kifogásokat, ugye majd Ezt itt is elmondja Péter. Tehát azt látjuk, hogy Pétert elviszi, elküldi Isten lelke. Ugye Cézáreába megérkezik Cornélius százados házába, és ez a százados átéli. Olyan csodálatos ez, hogy igen, mindig megrendít, ahogy olvassuk, hogy hát ott van az az egyszerű halászember, volt halászember, Péter, és ott van ez a római katonatiszt, és azt mondja Péter előtt, hogy minnyájan, azért mi most minnyájan az Isten előtt állunk, az Isten színe előtt állunk. Hát micsoda töltés lehetett Péterben, hogy az a Cornélius nem azt mondja, hogy hát egy ember előtt állok, aki ráadásul pozícióban még alattam is van, hanem Péter jelenlétében érzékeli az Isten jelenlétét. Ez óriási, megrendítő, elgondolkodtató, hogy vajon, amikor én viszem az evangéliumot, vagy én valahol megjelenek, érzékelik az Isten jelenlétét? Hogy tudja valaki azt mondani, hogy igen, az Isten szín előtt állunk. De akár egy Isten tiszteleten átéljük, azt úgy vagyunk itt, hogy igen, nem csak néhány ember van jelen, nem egymás szín előtt vagyunk, hanem az élő Isten szín előtt vagyunk. És ha az élő Isten színe előtt vagyok, akkor kell, hogy ennek megfelelő magatartás legyen bennem. Az Isten színe előtt vagyok azért, hogy meghallgassam mindazt, amit rád ígott az Úr. Tehát Isten előtt vagyok, és azért jövök, hogy meghallgassam az ő üzenetét. Azt, amit nekem szánt. Ez a Cornélius átélte, hogy ezt a Pétert nem véletlen küldi ide az Isten, azért, mert általa az én személyemnek szóló üzenetet fogok hallani. És így áll hozzá. És elmondja az üzenetet, hogy ez az üzenet Jézusról szól, és az emberek szíve megnyílik az Úr előtt, befogadják, leszáll a Szentlélek, egyértelmű lesz Péternek, hogy Isten most már kilépett a zsidóság köréből, már Samária területéről is, és egy nem zsidó származású ember is beléphet az Isten országába, átélheti a kegyelmet, és lehet új emberre, és elpecsételi őt a Szentlélek ajándékával. Tehát ez fantasztikus. Bár tegyük hozzá azt, hogy Péternek, meg a többieknek azért ott kéne, hogy legyen, különösen a tanítványoknak, különösen Péternek a szeme előtt, hogy igen, hát a Mester is elindult egyszer egy római százados felé. És ő be is ment volna ahhoz a századoshoz, de a százados mondta azt, hogy Uram, csak szólj egy szót, mert nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. És hogyha a Mester bement volna, aztán azt a szót kimondta és meggyógyult, az a másik nem zsidó ember, ugye, mert valószínűleg a szolgája se zsidó volt, hát akkor mi tart vissza minket attól, hogy menjünk a pogányok közé. De a lényeg az, hogy végül ott van Cornélius házában, és újjá lesznek az emberek, de hát nem csak Péter van, hanem vannak más tanítványok Jeruzsálemben, Júdeában, és eljut hozzájuk a hír. Milyen érdekes, hogy a hír megelőzi Pétert, pedig akkor még nem volt ilyen modern információs struktúra, mint ma, és mégis eljut a hír, vagy mondhatnánk úgy is, hogy olyan érdekes, hogy valakiknek már akkor is a keresztény gyülekezeten belül az volt a fontos, hogy elbeszéljék, mit tett Péter. Nem azt várták meg, majd Péter el fog jönni, és majd ő be fog számolni, hanem már előre a jeruzsálemieket, a többi apostolt, meg a gyülekezetet tájékoztatják, hogy itt valami gond van, mert hú, gyerekek, Péter körülmetéletlen emberekhez bement, ugye azt jelenti, hogy nem zsidó emberhez, zsidónak nem zsidó ember házába bemenni, ugye az nem lehetett, mert tisztátalanná vált, és ráadásul még velük együtt is evett, egy asztalhoz ült, ez már több a soknál. Szép dolog, hogy az evangélium halad, de vannak bizonyos határok, amiket ne lépjünk át. Azért csak zsidók vagyunk, még ha most már zsidók keresztények is, de kaptunk törvényeket. Meg a farizeusoknak, ugye a törvénymagyarázat, ezt azért tartsuk meg. Mert ha túllépünk rajta, mi lesz velünk? Mi lesz a népünkkel? Mi lesz? Így gondolkodtak. De úgy is nézhetném, hogy valahogy megrekedtek, vagy megelégedtek. Mert azért gondoljuk bele, hogy mi hogy élnénk azt meg, hogy egyik perszül a másikra, a nulláról, de jó szándékkal akarok meg lenni, akkor azt mondom, 12 főről 5000 meg 10000 főre növekszik a közösség létszáma, a gyülekezet létszáma, szinte egyik perszül a másikra. Hogy állnánk ehhez? Bár se tudunk gondolni, mert mit látunk. Az, hogy mindig kevesebb. Olyan, hogy egyre fogy. Már azt is megvizionálták, hogy ugye fogyunk, meg lelki pásztorok is, hogy nem lesz, aki temessen, nem lesz, aki kereszteljen még a mi időszakunkban. Tehát mi a fogyáshoz vagyunk szokva, és nem meglepő, hogy le vannak döbbenve, vagy meg vannak elégedve. Inkább, meg vannak elégedve. Hát azért a 12-ről villámgyorsan több ezer főre növekedni, ráadásul ezek a létszám növekedése más helyeken is végbe mentek, gondoljunk Samáriára is. Na, itt már meg lehetünk elégedve, tovább nem menjünk, és Isten azt mondja, hogy én nem vagyok megelégedve. Mert a fiú mindenkiért odaadta az életét. Jusson eszetekbe, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött a világot. Hogy egyszülött fiát adta érte. Nem csak a zsidókat. Nem csak egy népe, hanem az egész emberiséget. Krisztus mindenkiért meghalt, és erről tudni kell. Mert nem elég, hogy meghalt, de ezt tudatni, ezt meg kell ismertetni. És ki ismertetheti meg az emberekkel, hanem azok, akiknek az életében már ez jelen van, akik ismerik az Isten akaratát és üzenetét. És már nagyon várják Pétert, és amikor megérkezik Jeruzsálembe, vitatkoznak vele. Na, erre mit válaszolsz? Bementél hozzájuk, együtt tettél velük, és akkor Péter nem ijed meg, nem sértődik meg, nem kéri ki magának, hanem elkezd megmagyarázni nekik, és úgy kezdi, hogy Én Joppé városában voltam, imádkoztam és láttam. Igen. Kulcs szó az imádság. Imádkoztam. Itt minden imádságban megy. Minden. Amit a 9. fejezetben olvasunk, majd a 10. ott kulcs szereplő az imádság. Imádkoztam, mondja Péter, és olyan alázatos, és olyan szerint. De azt nem mondja el, hogy Joppéban például imádság által, vagy imádság közben valaki feltámad. Hogy Dorkász, vagy Tábita, tehát a gyülekezet egy tagja, egy nyílt tagja, egy hasznos tagja, aki valószínűleg még fiatal, és megrendítette a halála a gyülekezet életét, Péter imádságos közbenjárása által föltámad, visszajön a halálba. És ezt nem mondja el, nem dicsekszik vele, csak annyit mond, imádkoztam. De mi történt az imádságom hatására, arról nem beszél. De valamit nem kell elmondani. Mert van, amiről majd az az esemény fog beszélni, vagy az a másik személy, akinek az életében azok a nagy dolgok megtörténtek. Úgy mellesleg, remélem jól emlékszem, de az Úr Jézussal kapcsolatban sem olvasunk olyat, hogy ő bármikor arról beszélt, kiket, hogyan gyógyított meg szabadított meg, majd elmondták őt, akik ezt átélték. És ez olyan fantasztikus. Tehát minden imádságban megy, imádkozik Kornélius is. Imádkozik Péter Joppéban, imádkozik Cézáreában, Kornélius. És imádsága közben kapja azt az útmutatást, hogy igen, te nagyon vágyódsz utánam, tovább akarlak vezetni, ismerd meg, hogy mit tettem érted, és ezért hívasd oda Simont, akit Péternek is hívnak, Joppéból. És így indul ez az egész, hogy van egy imádkozó, egy Isten után vágyakozó ember, olyan, mint a Szerecsen Komornyik is volt, ugye ő is pogány, ráadásul ő fekete is, és ő is vágyik az Isten után, azért ment Jeruzsálembe, hát minek ment volna másként egy nem zsidó. Ő még nem azért ment, hogy na, turistaként, hú, milyen szép templom van Jeruzsálemben, hanem kereste az Isten. Sőt, annyira vágyakozott Isten után, hogy vett egy rézsaliás tekercset, ami akkor nem kevés összegbe került. Hát nem akart Isten nélkül hazamenni, mert tudta, hogy akkor gyógyul meg az élete, ha rátalál Istenre, vagy átél, hogy Isten talál őre. És így van ez a mi életünkben, és akkor éljük át a gyógyulást a sebeinkből, a bűneinkből, a nyomorúságainkból, ha átéljük, hogy ő ránk talált. Tehát Péter is imádkozik. Kornélius elküldi az embereit, Péter imádkozik, és azt mondja, láttam, imádkoztam és láttam. Láttam Istennek a munkáját. Imádságban láttam meg, hogy mi a terve velem, mit akar általam. Tehát az imádság nagyon lényeges. Szoktunk-e imádkozni? Mennyit imádkozunk? Azt mondjuk, hogy hát milyen nyomorúságok vannak ebben a világban. Mennyi bűn, vagy akár az, hogy mennyire fogynak az emberek a gyülekezetekből, de szánunk-e elég időt arra, hogy az emberekért imádkozzunk, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Hisszük-e, hogy az imádság egy nagy lehetőség és nagy mozgatóerő. Tehát ő imádkozik és lát, és azt üzeni nekünk is az ige, hogy ha imádkozunk, mi is láthatunk, láthatjuk az igét, láthatjuk az igének az összefüggéseit, láthatjuk az ige üzenetét, láthatjuk az életünkre szóló isteni akaratot, fölismerhetjük. Ugye látom megnyílt szemekkel, megnyílt lelki szemekkel, ugye Bálán is. Egy darabig megy vakon, még karambolozik is Isten angyalával, és még akkor se lát, csak amikor már keményen szól az angyal, de még azért elmegy a pogány királyhoz, és azt mondja, nem átkozhatod meg, hanem áldanod kell Izraelt, és elkezdi áldani, akkor mondja, hogy most már látom, megnyílt szemekkel, és kit lát a Krisztus? Csillag jön föl Jákobból, látja a megváltót, látja az Istennek az ő népével való jövőbeni tervét. És imádkozás közben, és igeolvasás közben kaphatunk ilyen látást. Nyílhat meg a szemünk. És akkor elmondja Péter a látomást. És olyan jól látni, hogy Isten mindenkinek a maga nyelvén beszél. Mindenki ez a maga nyelvén szól. Ami azt jelenti, hogy egy olyan nyelven, amit megért, ahol éppen most tartok. Tehát itt nem azt jelenti, hogy valami másféle nyelven kellett beszélni, hanem mi volt ez a nyelv, amit ér? A zsidóság nyelve, a zsidó hitnek a nyelve, és a tisztasági törvényeknek a nyelve. Isten ezt használja ahhoz, hogy Péter tovább vigye, hogy megértsen valamit. Ugye, mert úgy néztek a nem zsidókra, hogy tisztátalanok. És akkor jön a lepedőn mindenféle állat, ami a zsidók szemében tisztátalan volt, vagyis olyan, amit nem szabad elfogyasztani. És Péter tiltakozik, ugye háromszor kell ennek megismétlődni, mert egyszerűen nem lát még. Ugye majd a végére lesz, imádkozom, Isten mutat valamit, és a végén látok, megértem, amit Isten mond. És először tiltakozik. Még eszébe se jut, hogy itt Isten nem azt mondja, hogy ténylegesen fogyaszd el, készíts ételt, és fogyaszd el ezeket az állatokat, hanem meg kéne már látnia, hogy itt emberekről van szó. Isten azt kéri, hogy nem zsidó emberekhez is bátran menjek el. Hogy föl akar valamire készíteni, hogy bátorítani akar, hogy menjek tovább. Értjük-e, amikor Isten így kézbe vesz formát? Amikor bátorítani akar, talán először nem is értjük, de akkor félredobjuk, vagy engedjük, hogy tovább magyarázza az Úr, tovább bevessen, tovább foglalkozzon velünk, mert az pozitívum, hogy Péter nem rohant le a háznak a tetejéről, ahol imádkozott. Nem mondta azt az első látomás után, hogy jaj, hát ezt nem értem meg ez idegen tőlem, akkor itt hagyom az egészet. Hanem ott maradt, tovább imádkozott, aztán jött másodszor, harmadszor, még mindig ott van, tiltakozik, hogy soha nem ettem én semmi tisztátalant és közönséges, és akkor jön a válasz, az útmutatás, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. És itt érti meg Péter, hogy az emberekről van szó, bár még itt se teljesen, hanem majd amikor megérkeznek Cézáreából Kornélius követei akkor össze tudja kapcsolni a dolgokat, és megérti, hogy Isten üzenet ezeket az embereket ne nézzen pogánynak. Ne nézzen őket úgy, mint akik ki vannak zárva az evangéliumból, hanem lássam meg, hogy igenis kell velük foglalkozni, az Isten őket is szereti, és számukra is nyitva van az üdvösségnek, az új életnek a kapuja. Nyitva van Krisztusban ez a kapu. De amit Isten megtisztított, és jó nekünk ezt az ugye szívünkbe engedni, hogy figyeljünk oda, hogyha valakit az Isten megtisztít, azt nem mondjuk tisztátalannak. Nem mondjuk azt, hogy az az ember nem gyógyulhat meg. Valakivel beszélgettem, és mondta, hogy hát szóba kerültek a szenvedélybetegek, alkoholfüggők, és akkor az egyházi ember mondta neki, hogy azokkal nem kell foglalkozni, azok mindig visszaesnek. És akkor ez a személy azt mondta annak az egyházi embernek, hogy nézem ide. Igen, az Isten 10 éve megszabadított, és nem estem vissza. Mert aki Isten megszabadít, és aki ezt a szabadító kezet erősen fogja, vagy engedi, hogy az a szabadító kéz őt fogja erősen, az nem fog visszaesni. Az nem fog újra visszamerülni a régi életébe, mert nem kötelező. Igen, tehát fontos nekünk is, hogy ott legyen, hogy akit az Isten megtisztított, az tiszta. És igazából csak az Isten tud bárkit, bármiből, bármilyen életből, bűnből megtisztítani. Mi nem. És akkor ezt Péter megérti, és elmondja, hogy elmentem. És akkor találkozik ugye Kornéliusszal, a Kornélius is elmondta, hogy az angyal mit mondott neki, hogyan hívassa Pétert, és ezután Péter igét hirdet, Krisztusról beszél, és azt mondja, hogy elkezdtem beszélni, leszárt rájuk a Szentlélek, akkor eszembe jutott az Úr szava, aki azt mondta, János vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelni. Hányszor vagyunk mi is így, hogy elfelejtjük, amit az Úr mondott, ami az igében van, amit annyit olvastunk, de egy konkrét élethelyzetben aztán ő eszünkbe hozza. Péternek is ott jut eszébe, és jókor jut eszébe, és jól tudja alkalmazni, és ez megérteti vele a dolgokat, és így békessége lesz. És békességgel mondja itt el. És fölismeri, hogy ugye, a Szentlélek az ajándék, Isten ajándéka. Ugye mi is ajándékba kaptuk, és ők is. És ezt az ajándékot kiközvetíti az Úr Jézus Krisztus. Ugye mi is benne hittünk, meg Kornéliuszék is, és ezért kapták meg a Szentlélket. És még egy fontos felismerés, ki vagyok én, hogy Istent megakadályoznám. Tehát Péter rádöbbent, hogy akkor Isten munkálkodik. Ott az ember nem avatkozhat közbe. Kik vagyunk, hogy megakadályozzuk az ő munkáját. És ez egy alázatos embert hoz elénk. Elfogadja. Lehet, hogy van, amit nem értek teljesen, de azt látom, hogy Isten munkája, és hagyom. Mert amikor az Isten munkálkodik, abból mindig jó dolgok jönnek ki. Ott életek állnak helyre és talpra. És adja az Isten, hogy mi is ezeket átéljük. Azt mondja, hogy az Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Igen, Isten azoknak is ad megtérést, lehetőséget az életre, akik még ma nem ott tartanak, vagy akikből mi nem gondoljuk, hogy ők életre juthatnak. De merjük bátran vinni ránk bízott üzenetet, merjünk bátran imádkozni, mert imádságban megértjük, imádságban békességünk lesz, imádságban reményt és útmutatást nyerünk. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel borulunk le előtted, mert látjuk a te munkádat, mind az igében, mind ma is az életben. Mert te nem csak 2000 évvel ezelőtt munkálkodtál, hanem ma is. Nem csak akkor kerested az életeket, a szíveket, hanem ma is. És köszönjük, Urunk, hogy ahogy Pétert, meg a többi tanítványt formáltad és tovább akartad vezetni, úgy formálsz minket is, úgy vezetsz tovább, mert meg kell vallanunk, hogy sokszor mi is megállunk, mert úgy gondoljuk, hogy már innen nem mehetünk tovább, az már nem lehet a te akaratod, megelégszünk, vagy lemondunk másokról, vagy úgy gondoljuk, hogy azok olyan szinten állnak, hogy azok nem fogják soha az evangéliumot befogadni, vagy az ő életük nem változhat meg. Péterék is azt gondolták, hogy a pogányok élete soha nem változhat meg. És Uram, te megmutattad, hogy Úr vagy az egész teremtettség fölött. És neked van hatalmad az életek fölött. És te mindenkinek küldöd az evangéliumot, és akinek a szíve éhes, szomjas rá, azt te megelégíted. És Uram, add, hogy mi is értsük meg a te igédet, a te akaratodat, tudjunk úgy imádkozni, mint Péter, hogy mi is átéljük, hogy imádkoztam és láttam, hogy imádkoztam és megértettem, hogy imádkoztam és kimozdultam, megmozdultam, és tettem, amit te kértél tőlem. Köszönjük, Urunk, a te drága kegyelmedet, köszönjük, hogy még mindig tűrsz és hordozol bennünket, sokszor tőlünk is szenvedsz, mint a 12-től, és ennek ellenére, Urunk, még mindig ránk tekintesz, adsz lehetőséget. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád minden nyomorúságunkkal, olyan szívvel, amilyen állapotban most van. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, adj nekik gyógyulást, szabadulást, az, hogy meglássák benned az élet fejedelmét, hogy legalább belülről gyógyuljanak, újjá legyen az életük, és könyörgünk mindazokért, akik még távol vannak tőled. Uram, hadd jusson el hozzájuk az ige is, add, hogy ebben mi eszközök legyünk, hogy bátran lépjünk feléjük, és mondjuk el mindazt, amit tőled kaptunk, vagy amit tettél az életünkben. Könyörgünk a gyermekekért, családokért, eléd visszük a gyászolókat, adj nekik békességet, vigasztalást, reménységet a te feltámadásodban való hitáltal. És Uram, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő alkalmunk csütörtökön este 6 órától lesz itt a templomban, azt követően pedig vasárnap 10:30-től szintén itt a templomban befejezésül a már megkezdett 511. dicséret 5. versét énekeljük, Húnyó szemembe.